Kellemes hétvégét kívánok, hölgyeim és uraim, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Indiába, megnézzük, hogy miként változtak a koronavírus járvány miatti szabályok, mit jelent majd a forint gyengülése az utaztatásban, úgyhogy izgalmas egy órás műsort ígérhetek, tartsanak velem. India azok közé, az országok közé tartozott, amelyik meglehetősen keményen reagálta a koronavírus járvány miatti kihívásokra. Kötelező negatív koronavírus teszt, kötelező karanténnal, stb. És hasonlóan, mint Japán, hosszú ideig bezárkózott, az Egyesült Államok és Oroszország is egyébként turistákat korlátozott ideig nem fogadott, és Kína még most is úgy fogad utazókat, hogy van olyan tartomány, ahol 21 naposra kötelező karantén. India esetében először a negatív koronavírus tesztet, ennek a kötelezettségét törölték el, aztán a karantént is eltörölték már 82 ország esetében, most pedig a nemzetközi légijáratok úgy újra tudnak indulni, hogy lehetőség van a turisztikai forgalomra is. A buborékrendszerben történő utazásokkal kapcsolatos rendelkezéseket szintén visszavonták, tehát már ilyen kötelezettségek sincsenek, úgyhogy gyakorlatilag 2020 márciusa óta, csak nem két év óta, most ismét lehet majd turistáskodni. A Taj Mahal a legnépszerűbb és Agra környéke a legnépszerűbb a látnivalók közül Indiában. Delhibe érkezik a legtöbb turista, és innen keresi fel aztán a csodálatos síremléket. Ezen kívül még Rajasthan, Jaipur, Udaipur szintén nagyon népszerű, de Goába is nagyon sokan ellátogatnak. Goa egyébként India önálló tagállama, hiszen India lényegében egy szövetségi állam, hasonlóan az Egyesült Államokhoz például. Goa portugál gyarmat volt egyébként, nem sziget. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az üdülőparadicsom az egy sziget, de nem. Goa egy indiai állam, portugál fennhatósága alatt állt meglehetősen hosszú ideig, és emiatt jelentősen különbözök India többi részétől. Ilyen különbség például az, hogy jobb az infrastruktúra, a közbiztonság is sokkal magasabb szintű. Itt nem kell attól tartani, hogy kimegyünk a szállodából, és megrohannak minket a koldusok, ami azért mondjuk Mumbaiban, például Bombayban előfordul, hogy a Mumbai nevet használják egyébként a Bombét általában Európában, meg külföldön használják, ők maguk Mumbainak hívják a nagy metropoliszt. Ezzel együtt Goa, hófehér homokos tengerpartjai egy koronavírus járvány nélküli időszakban rengeteg turistát vonzanak. Nem csak Ázsiából, hanem Franciaországból, az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és több más országból is sok turista érkezik. Egyébként magyar utazók is voltak itt az elmúlt időszakban, ezres nagyságrendben, bár nem olyan sokan, mint ahányan például a Maldív-szigeteken voltak, ahol az egyik februárban, a koronavírus járvány idején ugye meg is dőlt a csúcs, hiszen 3000-nél is több magyar volt abban az időszakban a Maldív-szigeteken. Ettől még Goa igencsak kedvelt a turisták körében, főleg azért, mert nem csak a tengerpartról szól az itteni tartózkodás, hanem a kulturális kincsek megismeréséről is, hiszen itt azért tényleg több fajta vallás is keveredik, bár elsősorban hindu templomokat találunk a legtöbb helyen, de azért másfajta vallási értékeket, emlékeket is felfedezhetünk, és emellett persze elmehetünk egy elefánt mosdatásra, vannak elefántfarmok, fűszerültetvények, a goa fűszerek, azok nagyon híresek szerte a világban. Ezeket is meg lehet nézni, és hát a szállodák esetében is azt látjuk, hogy nagyon-nagyon jó minőségűek, és minden igényt kielégítenek. Elsősorban indiai konyhával várják a vendégeket, de lényegében szinte minden nemzetközi fogás is felelhető az itteni 4-5 csillagos szállodákban. Régen azt mondták, hogy hát főleg a hippik birodalma Goa, az kétségtelen, hogy azért az élvezeti cikkek itt a mai napig így vagy úgy, ha nem is legálisan, de beszerezhetők és kaphatók, tehát még mindig vannak, akik azért utaznak ide, hogy megfelelő módon teljen számukra, megfelelő módon legalábbis mondjuk a hétvégéjük vagy a hétközbeni időszakuk, de gyerekes családok is vannak meglehetősen sokan, akiket a fehér homok meg a relatíve olcsó szállásárak vonzanak. Azért mondom, hogy relatíve olcsó, mert egyébként India egy átlagos turista számára azért nem tűnik annyira olcsónak, mert lényegében egy burokban él, akkor is, ha éppen nem a koronavírus járvány miatti burokról van szó, tekintettel arra, hogy a szállodában nemzetközi árakat kell fizetnie, a szállodából taxival megy szinte mindenhova, hiszen a helyi tömegközlekedés Indiában azért nem olyan, hogy egy mondjuk egy francia, vagy egy akár egy budapesti utazás után alternatíva lehet mondjuk egy indiai vonatos út, hogyha nem első osztályon, vagy nem helyjeggyel utazunk. És hát emellett persze, amikor a különböző szolgáltatásokat, akár a jetskit a tengerparton, vagy bármi mást igénybe veszünk, akkor szintén más árakat tapasztalunk majd, mint ami a helyek mindennapi életében megszokott. Ezzel együtt még így sem drága egy goai tartózkodás, kivéve persze az idejutazás ára, ami az emelkedő kerozinárak miatt azért meglehetősen borsos lehet, hogyha valamelyik légi céggel ide jövünk, de ha már itt vagyunk, akkor akár a szállás, akár a mindennapok, azt gondolom, hogy nem annyira vészesek. De hát nem is a pénztárcáját nézi az ember, amikor Goán tartózkodik, hanem a fűszerültetvényeket, az elefántfarmot, a hindu és egyéb emlékeket, és természetesen a gyönyörű fehér homokos tengerparti szakaszokat. Van egy olyan rész, ahol türkizes a víz, picit nagyobbak a hullámok, mint a Maldív-szigeteknél a legtöbb helyen, de attól még lehet élvezni a tengert, és természetesen a tengerparti sportokat, hiszen a jetskitől a különböző ilyen ejtőernyős úszkáláson át a buvárkodásig nagyon sokféle aktivitással várják egy hagyományos esztendőben a turistákat. Akik egy normális évben, ha nincsen koronavírus miatti szigorítás, jönnek is bőven, és sokat kirándulgatnak is. Az átlagos itt tartózkodási idő egyébként 8,5 nap, van, aki 2 hétre jönnek, van, aki 1 hétre. Hát ugye, ha valaki már eljön Goára, akár Ázsiából, akár Amerikából, akár Európából, azért ritka az, hogy 3 nap után azt mondja, hogy köszönöm, akkor hazamegyek, hiszen önmagában már az is, míg az időeltolódáshoz alkalmazkodunk, az is érdekes. Hát főleg azért, mert itt is ilyen 3/4 órás számítás van, tehát az időeltolódás annyi, hogy nem egész órára jön ki, úgyhogy itt is azért már önmagában a számolgatás is egy furcsa dolog, meg hát sok minden más furcsa dolog van még, a köris, vagyis karis ételekig, ugye ők karinak mondják, körinek elsősorban ugye mi magyarok, meg Európában pár helyen ejtik, egyébként az ugye kari, és hát még sok minden más furcsasággal találkozhatunk itt, a jógával, vagy éppenséggel az indiai kultúra egyéb érdekességeivel, az öltözködést tanulmányozhatjuk, és mindezt úgy, hogy fertőző betegségektől azért nem kell tartani, és mint említettem, az, ami miatt azért Agra környéke, vagy Udaipur, Jaipur környéke egy picit veszélyesebb, vagy akár Delhi is, azt itt Goában nem tapasztaljuk, tehát nincsenek 6-ban koldusok, azt nem mondom, hogy egy sincsen, meg egyet se találunk, de nagy számban nincsenek, és gyakorlatilag akár saját magunk is sétálgathatunk bizonyos szakaszokon, ami nem feltétlenül mondható el például egyes műemlékek környékén, mondjuk Delhiben, mert ott a turistákra szinte szakosodnak, és vagy zsebtolvaj talál meg minket, vagy pedig a kéregetők sokasága, és már annyira kellemetlenül érezzük magunkat, hogy inkább bevágódunk egy taxiba, és tovább lépünk. Hát ott ugye a klasszikus szállodák India jelentős részén úgy működnek, hogy a maharadzsák egykori palotáit alakították át vagy múzeummá, vagy szállodává. Fantasztikus körülmények között tényleg a luxusban ott vannak a vendégek, majd kijönnek az indiai rögvalóságba. Óriási a kontraszt, ezt nehéz is elviselni, nehéz is utána azt mondani, hogy jaj, akkor mindenkinek adok, mert akkor még többen jönnek, vagy mit csináljak, vagy senkinek sem adok, akkor kegyetlennek tűnök, úgyhogy önmagában nehéz feldolgozni ezeket az élményeket, hogy most akkor mit csináljak. Hát nagyjából ilyen élmény az, amikor vonattal megyünk, hiszen amikor a vendégmunkások az egyik tartományból, vagy egyik szövetségi államból a másikba átmennek, akkor bizony Indiában ez úgy működik, hogy nincs olyan, hogy nem férek fel a vonatra, mert haza kell mennem időre, úgyhogy szépen felmászok a tetejére, az ütközőn is utazom, de láttam már úgy utazni Indiában embereket, hogy madzaggal, vagy erős kötéllel oda rögzítették magukat kívülről a vonathoz, és akkor elindul szépen a szerelvény, aztán valami lesz majd alapon utazgattak, úgyhogy azért az biztos, hogy még itt ilyenek is előfordulnak. Hát persze a turisták, ha vonattal is mennek, akkor nem így utaznak. Vannak indiai luxusszerelvények is, és a vonatos utazásban is kipróbálhatjuk azt, hogy milyen lehetett egykor a maharadzsák világa. Egyébként bizonyos kiválasztott országokkal buborékos rendszerben már korábban is a nemzetközi utazók ellátogathattak ide, de például a légitársaságok csak a saját bázisukra szállíthattak utasokat, tehát nagyon sok-sok megszorítás volt. Indiának jelenleg 37 országgal, köztük az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal van buborék repülési megállapodása, de lényegében a menetrendszerű járatok most már március 27-ével visszatérnek, és lehet majd menni normálisan turistaként is akár Indiába az elkövetkezendő időszakban, úgyhogy ez mindenképpen jó hír, de nem csak India, hanem sok más ország is nyit. Úgyhogy azt látjuk, hogy a koronavírus járvány már visszaszorulóban van, és szerte a világban legalábbis a vírus miatti szigorításokat feloldják a legtöbb helyen. Persze a vírus után most itt van a háborús helyzet. Érdekes, hogy volt egy olyan felmérés is, amely azt mutatja, hogy az orosz-ukrán konfliktus miatt az amerikaiak például átgondolják az utazási tervüket. Ez egy reprezentatív felmérés, amit egy turisztikai hírportál készített, és 18 év feletti amerikai felnőtt férfiakat kérdeztek meg. A megkérdezettek 40%-a átgondolja majd az utazási terveit a konfliktus miatt, és érdekes, hogy egyébként jelentős részük nem tervezett amúgy sem európai utazást, de most még inkább átgondolja, az ázsiai utazásokat is átgondolják, de még a saját más államba történő utazásokat is néha átgondolják, úgyhogy azért ez nagyon érdekes. És hát általánosságban a belföldi utazás az, ami ismételten érdekes lesz ott is, ami hát lényegében egy meglehetősen nagy célterületet jelent azért. Hozzáteszem, Európára, azon belül az Ukrajnával szomszédos országokra vonatkozóan nagyon-nagyon sokan azt mondták a megkérdezettek közül, hogy nem utaznának, tehát ebből a szempontból egész Európára, de főleg az Ukrajnával szomszédos országokra, így ránk is ugye negatívan hat a konfliktus turisztikai idegenforgalmi szempontból a beutazásokat illetően. Egyébként arra is keresték a választ a felmérés során, hogy ugye emelkedtek az olajárak, és számos légteret lezártak bizonyos légitársaságok előtt. Vajon milyen kellemetlenségeket hajlandóak elfogadni az utazók, hogy elérjék az úti céljukat? Nos, nagyjából a negyede a válaszadóknak fizetne több pénzt az utazásért, és nagyjából 15%-uk fogadná csak el, hogy többször át kellene szállni ahhoz, hogy megkerüljék az adott légteret. Tehát a macera, a kellemetlenség az bizony visszaveti az utazási kedvet. Úgyhogy nagyon sokan azt választották, hogy nem hajlandóak kompromisszumot kötni az utazásokkor, inkább akkor nem utaznak, vagy máshová utaznak. Úgyhogy ebből a szempontból ez is érdekes adat. Az biztos, hogy jó pár országnál, az Európai Unión belül, így Magyarország, Lengyelország esetében is, az Egyesült Államok, ha engedi majd a koronavírus járvány az utazást, akkor is, mint küldő ország, azért vélhetően sokkal kevesebb turistát fog útnak indítani, mint egy koronavírus és konfliktus nélküli hagyományos évben volt, mondjuk 2018-ban vagy 2019-ben. Március 15-től regisztráció nélkül utazhatunk Görögországba. Nagyon sok országban, hogyha valaki beutazott, akkor hosszú ideig, sőt, hát van, ahol még most is, kellett valamiféle formula, egy utazási nyomkövető formula, vagy utazási adminisztrációs, vagy regisztrációs formula, és ezeket ki kellett tölteni, hogy tudják a hatóságok, hogy hol tartózkodunk, hova megyünk, hol fogunk lakni. És a Görögországban utazóknak lényegében március 15-ig kötelezően ki kellett tölteniük a kontaktkövetéshez használt nyomtatványt, és a kitöltés után kapott QR-kódot a légitársaság személyzete ellenőrizte még a felszállás előtt, illetve a határon is be kellett mutatni. Tehát erre a hétvégére ez még igaz lesz, de aztán a kötelezettség március 15-től megszűnik, és március 5-től pedig már szabadtéren nem kell felvenni a maszkot Görögországban. A vendéglátóhelyeken, szabadidős és sportlétesítményekben, valamint zárt térben tartott rendezvényeken ugyanakkor továbbra is be kell mutatni a 7 hónapnál nem régebbi védettségi igazolást. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy a nyári szezon nem lesz veszélyben Görögországban, tehát utazhatunk majd a különjáratú repülőgépekkel Zakynthoszra, Rodoszra, Krétára, Korfura, a magyarok által kedvelt területekre, vagy éppenséggel a Halkidiki félszigetre. Romániában már lejárt a koronavírus járvány miatt 2 éve bevezetett és havonta meghosszabbított egészségügyi veszélyhelyzet, úgyhogy vége lett a járványügyi korlátozásoknak, megszűnt a védőmaszk viselésének kötelezettsége is. Nem lesz korlátozás a vendéglátóhelyeken, sportrendezvényeken, színházakban és a mozikban. Nem korlátozzák a tüntetések létszámát és az üzletek nyitvatartási idejét sem. Az egészségügyi miniszter azt mondta, hogy a következő időszakban az egyéni felelősség és az óvatosság kell, hogy a meghatározó legyen, hiszen a korlátozó intézkedések hatályon kívül helyezése nem szünteti meg a fertőzés veszélyét, ugyanakkor egyszerűbb lesz a turistáknak is mondjuk egy erdélyi kirándulásra elindulniuk. És ha már szó volt a Maldív-szigetekről, meg arról, hogy tavaly is rekordot döntött az ideérkező magyar turisták száma, nos, szintén jó hír, hogy már tesztelés nélkül utazhatnak a beoltott turisták a Maldív-szigetekre. A koronavírus elleni oltással rendelkező személyeknek már nem kell negatív PCR teszteredményt bemutatniuk az országba való belépés előtt. Azok az oltott turisták, akik lakott szigeteken töltötték a nyaralásukat, mostantól hazatérésük előtt sem kell, hogy teszteltessék magukat. Eddig csak akkor utazhattak haza, hogyha negatív teszteredményt mutattak be. Ugye korábban egyszerűbb volt a Maldív-szigetekre jönni, aztán beszigorítottak, most megint nyitottak, megint folyamatosan megszüntetik a korlátozásokat. Egyes üdülőszállodáknak egyébként jogukban lenne szigorúbb feltételeket támasztani, tehát akár elő is írhatják a tesztelést, de hát valószínű, hogy ezt nem fogják megtenni, hiszen az az érdekük, hogy minél több utazó látogasson el ide. Ha valakinek nincsen védettségi igazolása, tehát oltatlan a turista, akkor a Maldív-szigetekre való belépés előtt egy maximum 96 órával az indulás előtt elkészített és negatív eredményű PCR tesztet kell bemutatniuk. Egyébként, mivel hogy Magyarország és a Maldív-szigetek között van védettségi igazolásos egyezmény, emiatt lényegében minden Magyarországon alkalmazott vakcinát elfogadnak, tehát egy védettségi igazolványa, védettségi igazolással lehet utazni, és nem kell negatív PCR-teszt. A forint árfolyamának a mély repülése az euróval szemben, ugye a kiutaztatással foglalkozó utazási irodákat meglehetősen komolyan érinti, megdrágítja a külföldi utazásokat, szállásfoglalásokat, az ott létet, legalábbis azokra a helyekre, ahol szintén ugye euró alapú vagy dollár alapú az elszámolás, általában ez így van. Úgyhogy azt látjuk, hogy még kivárnak az utazási irodák, de nagy valószínűséggel ilyen magas euró árfolyam esetében növekedni fognak az árak. Ha pedig valaki szállást foglal, vagy külföldre utazik, és ott szolgáltatásokat vesz igénybe, akkor természetesen ez a fajta árfolyamváltozás azonnal jelentkezik. Egyébként hogyha az utazás szervező általános szerződési feltételeiben benne van, hogy a jogszabályban meghatározott módon emelhetnek a meghirdetett részvételi díjon, akkor ezt megtehetik, tehát például 8%-ig, ha az árfolyamváltozás miatt felemelhetik a már befizetett utazások esetében is a részvételi díjat, de egyébként pedig, hogyha ennél nagyobb mértékben emelik meg, akkor az utazástól elállhat az utazó, bánatpénz fizetése nélkül, hogyha nem, akkor egyébként nem, tehát nem várható el abban az esetben az utazási irodától, hogy ne érvényesítse ugye az árfolyam veszteségből fakadó veszteségeit. De hát itt is azért azt gondolom, hogy az utazási irodáknak az az érdekük, hogy minél több utas legyen, tehát most már akár kisáréssel is, de egyáltalán legyen forgalom, azt hiszem, hogy erre törekednek, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenképpen visszafogottak, és egy utazási iroda azt hiszem, hogy örül, hogyha van vendég, és megbecsüli, és gondozza, és vigyáz rá. Ezt elmondhatjuk szerintem szinte mindig, de főleg most ebben az nehéz időszakban. Azt hiszem, hogy az orosz-ukrán konfliktus következményei miatt azért bizony Hajdúszoboszló és Hévíz idegenforgalmi szolgáltatói igencsak gondban lehetnek, bár hozzáteszem azért a belföldi turizmus erősödése az valamelyest enyhít mindezen. De Törökország például szintén gondban van, bár ugye nem Európai Uniós ország, de attól még a konfliktus hatását igencsak megérzik, és Egyiptom is, Ciprus meg pláne. Törökország esetében azért sokan optimisták voltak, azonban látjuk azt, hogy akár 4-5 millió turistával is kevesebb érkezhet Oroszországból és Ukrajnából, ami 5 milliárd dollár bevételkiesést is eredményezhet. Egyiptomban eleve már kevesebb volt a mostani időszakban az orosz turista, most is kevesebb az orosz turista, és lényegében ez a csökkenés akár még jobban tarthat. A ciprusi turizmus pedig tényleg hát akár össze is omolhat egyes szakértők szerint, bár hozzáteszem, azért van még lehetőség a kirábalásra. Az Egyesült Királyság után Oroszország a második legfontosabb küldő hely ciprusiak esetében. Lényegében a 2021-es évben a teljes turistaforgalom 40%-át tette ki, és nagyon sok ingatlan tulajdonos is, orosz ingatlan tulajdonos is van, úgyhogy rendkívül fontos az általuk elköltött pénz, hogy most mi lesz majd, azt gondolom, hogy eldönti az idő, hiszen március van, lényegében június-júliusig még sok minden történhet, úgyhogy azért az idegenforgalom szereplői klasszikusan optimisták, mert hozzáteszem azért a helyzet most nem olyan, hogy túlzott optimizmusra okot adhat, de majd meglátjuk. Dubajban ezen a mostani hosszú hétvégén meglehetősen sok magyart lehet majd az utcán, vagy éppenséggel az Egyesült Arab Emirátusokban megrendezett világkiállításon látni, mert hogy az utazási irodáknál, a különböző foglalási cégeknél is rengetegen beneveztek egy 4 napos kis dubai hétvégére, hosszú hétvégére. Hát általában azért a külföldi utazásokat visszavetette mind a koronavírus járvány, mind pedig a mostani konfliktus. A belföldön ez a mostani hosszú hétvégén erős lesz, erős, tehát tényleg a wellness szállodák jó része megtelik. Ugyanakkor, ha már a külföldnél tartok, akkor Dubaj azért tényleg népszerű a magyar vendégek körében. Hát nyilván azért nem olyan népszerű, mint nyáron Horvátország, de azért sokan vannak most relatíve Dubajban. Október 1, tehát 2021. október 1, ez volt a nyitó dátum, és most március 31-ig tart nyitva a dubai világkiállítás, az Egyesült Arab Emirátusok világkiállítása. És azt hiszem, hogy tényleg fantasztikus és érdekes országbemutatókat láthattunk itt. A magyar pavilonban egyébként naponta több mint 8000 vendég is érkezik, tehát valóban ezres nagyságrendűek a látogatók, és emellett jó pár pavilon még igencsak komoly látogatószámmal büszkélkedhet. Hát egy nap nem is elég, hogyha valaki csak Dubajban be akarja nézni a világkiállítás látványosságait, szerintem 3 nap már önmagában nagyon gyorsan el tud repülni, és akkor tényleg jól éreztük magunkat, és részt vettünk egy-két nemzeti bemutatón is, mert hát ezekből is rengeteg van. Írország is elterölte a COVID-járvány miatt bevezetett szigorításokat. Március 6-ától már nem kell bemutatni sem oltási, vagy bármilyen más védettségi igazolást, negatív PCR-tesztre sincs szükség. Ugyanakkor, ha valaki például a Észak-Írországba akar tovább utazni, akkor azért az Egyesült Királyság szigorú beutazási követelményeinek meg kell felelni. Izland, Norvégia is bejelentette már, hogy lényegében nincsen szükség oltási igazolásra, sem negatív tesztre, és Szlovéniában is mindenféle papír nélkül, külön papír nélkül utazhatunk. Hát nyilván a szokásos személyigazolvány, útlevél azért kell természetesen a határátlépéshez. Belgium is a legtöbb korlátozó intézkedést feloldotta. Nincs szükség oltási igazolványokra. A maszk használat még a tömegközlekedés esetében Belgiumban kötelező, a kórházakban is kötelező, és a repülőtereken is. A tunéziai utazások is könnyebbek, hiszen most már sem negatív PCR-tesztre, sem antigéntesztre nincs szükség a beutazáshoz akkor, hogyha valakinek van védettségi igazolása. Úgyhogy a 48 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet, illetőleg a 24 órával az utazás előtt elvégzett negatív antigén-tesztet már nem kell megcsináltatni, akkor, hogyha az oltási igazolást felmutatjuk, ráadásul Tunézia minden Magyarországon használt oltóanyagot, oltást elismer. Úgyhogy könnyebb most már Tunéziába utazni, és bizakodó is a turisztikai szektor, hogy Európából sok vendégük lesz majd a mostani időszakban. Az egyik legnagyobb tunéziai utaztató például májusban Monastirban hetente 2-szer is különjáratú repülőgépet indít. Dzserbát is érinteni fogja az egyik járat, tehát a kedvelt tunéziai üdülőparadicsomban el lehet jutni majd Budapestről közvetlenül. És a tunéziai szállodák továbbra is viszonylag árérték arányosak, hiszen általában ez volt rendkívül vonzó. Összességében több iroda is csártereket fog majd üzemeltetni Tunéziába a nyári szezonban, úgyhogy ez alig, ha nem népszerű lesz majd a magyar utazók előtt, mint úti cél. Tunéziában egyébként Hammamet, Monastir, Szausz környéke, a nagyon népszerű Dzserbába is sokan utaznak, és általában vagy egy hét tengerparti pihenés következik, vagy pedig vagy egy kétnapos, vagy egy háromnapos sivatagi úttal azért kombinálni szokták, amikor elmennek Kebilibe, a magyarok által felfedezett hőforráshoz, és megnézik a sósivatagot, még elmennek az Ezerpálma városába, bár 100 000 pálma városának is fordították sokan, hát igazából szerintem még senki nem számolta be, de nagyon érdekes ez is az utazás során, és hát Kártágó romjait is megnézik sokan, bár hozzáteszem azért ez szerintem egy picit csalódás, hiszen végül is ugye a Kártágót földetették egyenlővé, és hát sóval is beintették, tehát magyarul találunk egy kis romváros, de egyáltalán ne Pompeire számolítsanak. Úgyhogy a sivatagi kirándulás nagyon érdekes, itt még Matmata környékén megnézhettünk beduin településeket is, és akár a Csillagok háborúja ott hagyott űrhajóinak rozsdás maradványaival is találkozhatunk. Meséltem már önöknek arról, hogy Indiába most már ismét utazhattak majd a turisták, és a nemzetközi légijáratokat is újraindítják. Ezen kívül jó pár ország még feloldotta a korlátozásokat az Európai Unión belül is. Több helyre tudunk gond nélkül elutazni. A tengeren túli desztinációk közül, az egzotikus célpontok közül a Maldív-szigetek is, ugye a szigorítás után most megint enyhített, és sorolhatnám tovább. Tunéziáról is beszéltünk, amely vélhetően sláger lesz majd a magyar utazók körében a mostani nyári időszakban. Különjáratú gépek indulnak majd a kedvelt üdülő paradicsomokba, ugye erről is meséltem önöknek. De Franciaország is lényegében azt kell mondanom, hogy nagyon sok szempontból nyit, hiszen a tömegközlekedési járműveket kivéve például mindenhol megszűnik a koronavírus járvány miatt bevezetett kötelező maszkviselés március 14-én, és az oltottsági igazolási kötelezettség, annak a bemutatásának a kötelezettsége is megszűnik. A védettségi igazolásot azért az oltási dokumentumot be kell mutatni az egészségügyi intézményekben, a kórházakban, idős otthonokban, úgyhogy azért megmarad néhány ebből a szigorú egészségügyi politikából. És hát a kötelező maszkviselés véget ér mindenhol, máshol, és a tömegközlekedési eszközök kivételével most már azért a franciák is megszabadulnak ettől. Egyébként korábban az 50-nél több főt befogadni tudó nyilvános helyeken kötelező volt a 16 év felettieknek az oltottsági igazolás bemutatása, meg a maszkviselés. Maszkot később olyan helyeken kellett viselni, ahol nem kötelező az oltottsági igazolás bemutatása, bíróságokon, üzletekben, hivatalokban. Most még ezeket is ugye ez szerint csökkentik, úgyhogy ezeket az előírásokat is mérséklik, tehát itt is viszonylag laza lesz már a szabályozás, bár azért mindent nem törölnek el. Változtatnak úti céljaikon a német turisták is, akik azért Kelet-Európát is rendkívül szerették, német nagyon fontos küldő terület, Magyarországra és Németországba jön a legtöbb turista, bár Budapestre az Egyesült Királyságból jött még a pandémia előtt, tehát ott ők beelőzték a németeket, aztán a nagyon szigorú koronavírus járvány miatti korlátozások miatt ez megváltozott. De azzal együtt nagyon érdekes, hogy például a hajótársaságok most majd el fogják kerülni az oroszországi úti célokat, azok a nagy hajótársaságok, amelyeknek a vendégköre javarészt németországi turistákból, főleg idősebb középkorú német turistákból állt, tehát ez is érdekes, hogy vajon hova mennek, majd mennek-e bárhova helyette, és hát emellett nagyon komoly változások vannak a németországi turizmusban is, félnek is a németországi utazási irodák közül jó néhányan, mert hogy azért a különböző szankciók, szigorítások, az ukrán-orosz konfliktus miatti átrendeződés jelentős mértékben érinti a német utazási koncerneket, utazási nagy irodákat. Málta is könnyít, lazít a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozásokon, és lényegében ezektől folyamatosan megszabadul. Továbbra is az indulási ország kategorizálása alapján engedélyezik a beutazást. A vörös országokból negatív PCR-teszt és 14 nap karantén betöltése, letöltése után lehet belépni Málta területére, vagyis hát Máltán szabadon mozogni helyesebben. A 12 évnél idősebb személyek Európai Uniós COVID-igazolványa további korlátozás nélkül, vagyis karantén nélkül beléphetnek ugyanakkor az országba. Március 7-től azok, akik másfajta vakcinával lettek beoltva, de a WHO által elfogadott oltással, például a Sinopharmot kaptak, és mind a kettőt megkapták, azok szintén beutazhatnak karantén nélkül. Úgyhogy azért még megmaradnak a szigorítások, nem annyira egyszerű a helyzet, de ezek csökkentek, minden esetre még nem teljesen oldották fel a máltaiak ezeket. Ahhoz, hogy valaki úgy tudja Máltára utazni, hogy teljesen biztos legyen a dolgában, azért mindig közvetlen utazás előtt tanulmányozni kell majd az éppen aktuális szabályokat, mert a könnyítés Málta esetében még nem jelent teljes feloldást, azért ezt tudni kell, főleg, hogyha valakinek nincsen meg a megfelelő oltásmennyisége, a megfelelő igazolványa. Mint említettem már a műsorban, Dubajban a mostani hosszú hétvégén azért jó pár magyar megfordul. Az Egyesült Arab Emírségek nemzeti vészhelyzeti válság és katasztrófa védelmi hatósága egyébként még korábban bejelentette a COVID szabályok enyhítését. Lassan visszatérnek a normális élethez, ezt közölték, és lényegében most már február végétől a teljesen beoltott vendégek számára nem szükséges a negatív PCR-teszt bemutatása, úgyhogy a teljes oltottságot igazoló oltási igazolást kell bemutatni, QR-kóddal ellátott igazolást persze. Ha valaki nincsen beoltva, vagy nem rendelkezik teljes oltottsággal, továbbra is kell a negatív PCR-teszt. Emellett a maszkviselése a nyilvános zárt helyiségekben továbbra is kötelező, szabadban azonban fakultatív már a maszkviselés. Eltörölték továbbá a kontaktszemélyekre vonatkozó karanténkövetelményeket is az Egyesült Arab Emirátusokban. A fertőzötteknek Abu Dhabiban, ahol korábban ez volt a protokoll, a továbbiakban nem kell helymeghatározó karkötőt viselniük, mert ott bizony még keményebb és szigorúbb feltételrendszer volt. Horvátországban néhány kivétellel további egy hónappal meghosszabbították február végén a járványügyi intézkedéseket, úgyhogy itt azért a teljes lazításra várni kell. A közösségi közlekedésre, az üzletek nyitvatartására, a maszkviselésre és a határátlépésre vonatkozó szabályok nem változtak. Március 1-től ugyanakkor nyilvános rendezvényeken nyílt térben a korábbi 50 helyett 100-an lehetnek jelen már Horvátországban. Zárt térben 25 helyett már mostantól, márciustól 50 főben lehetnek jelen. Tehát ez azt jelenti, hogy akár 50 fős rendezvényt is szervezhetnek Horvátországban. A sporteseményeken ugyanakkor zárt térben továbbra is csak vérettségi igazolással lehet részt venni, és a maszkviselés is kötelező. A szabadtéri versenyeken is kötelező a vérettségi igazolás, de nem kötelező maszkot viselni. A benti nézőterek esetében ugyanakkor csak 50%-ra lehet feltölteni a létesítményeket. A kintieknél nincsen már létszámhatár Horvátországban. Az állami hivatalokban már nem kötelező a védettségi igazolás vagy a negatív teszteredmény felmutatása. Az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben továbbra is szükség van ilyen igazolásokra, ugyanakkor postán vagy rendőrségen például nem kell ezeket felmutatni. Vélhetően az egy hónapos hosszabbítás után abban bíznak Horvátországban, hogy ezektől a korlátozásoktól is meg lehet majd szabadulni, és a nyári szezonban pedig szabadon mehetnek majd utazhatnak a horvátországi üdülőparadicsomokba a turisták Európából és a világ más részeiből, Magyarországról is. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Az elmúlt egy órában beszéltem arról, hogy Indiában most már újraindulhatnak a nemzetközi légijáratok. Dél-Kelet-Ázsiában is nagyon sok mindent feloldottak, már könnyebb utazni a Maldív-szigetekre. Sem kell már arra számítanunk, hogy ha utazunk, hogy a korábbi enyhe dolgok utáni szigorítások fennmaradtak, mert most már megint csak egy védettségi igazolással akár be tudunk lépni gond nélkül. Az Európai Unió területén számos ország nagyon sok mindent feloldott, és könnyedén tudunk már jó pár országba utazni. Ha fenn is maradtak korlátozások bizonyos helyeken, mint például Málta, ott is azért ezeknek a terjedelmét csökkentették, és már kevesebb nehézséggel kell a koronavírus járvány miatt szembenézniük az utazóknak, hogyha szeretnének átlépni országhatárokat, vagy ott szolgáltatásokat igénybe venni. A maszkviselési kötelezettség is számos országban korlátosabb lett, vagy van, ahol teljesen meg is szűnt. Úgyhogy szép lassan kezd helyrerázódni az idegenforgalom ebből a szempontból, és a másik oldalon pedig jönnek a benzináremelés miatti nehézségek, a forint-euró árfolyam változás miatti nehézségek, vagy éppenséggel az orosz-ukrán konfliktus miatti szigorítások, úgyhogy nem egyszerű a helyzet most sem. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd, és akkor megnézzük, hogy mennyiben változott a helyzet, milyen izgalmas úti célt tudok esetleg önöknek ajánlani. Búcsúzik a műsorvezető Kis Robert Richard, Garai Bendegúz segítőtársam nevében, és kellemes hosszú hétvégét kívánok önöknek, viszonthallásra!